Királyok második könyve, harmadik fejezet, 9. versétől olvasom Isten igéjét. Elment tehát Izrael királya, Júda királya és Edom királya, már 7 napja bolyongtak az úton, és nem volt víze a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya: hát azért hívta össze az Úr ezt a 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket? De Josapát így szólt: nincs itt az Úrnak egy prófétája, aki által megkérdezhetnénk az Urat? Izrael királyának egyik szolgája így válaszolt: itt van Elizeus, Sáfát fiam, aki Illés kezére szokott vizet önteni. Josapát így szólt: valóban az Úr igéje szól rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izrael királya, és Josapát, meg Edom királya. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának: semmi közünk sincs egymáshoz, eredj apád prófétáihoz, meg anyád prófétáihoz. De Izrael királya így szólt hozzá: ne mondd ezt, hiszen az Úr hívta össze ezt a 3 királyt, hogy Moáb kezébe adja őket. Elizeus így felelt: a seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Josafátnak, Júda királyának a személyét, rá sem tekintenék, meg sem látnálak. De most hozzatott ide egy lantost, amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr igéje megérintette a prófétát. Így szólt: ezt mondja az Úr: csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr: nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megteríted a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is. De ez még csekélység az Úr előtt. Ő Moábot is a kezetekbe adja. Leveltek minden megerősített és minden fontos várost. Kivágtok minden termőfát, betöntök minden forrást, és kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet. Történt másnap reggel, az ételáldozat idején, hogy egyszer csak víz áradt Edom felől, és megtelt az a vidék vízzel. Eddig olvastam Isten igéjét, imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, ezért a történetért. Áldunk, hogy itt is láthatjuk a te tetteidet, munkádat, és áldunk, hogy te hozol életet. Te hozol éltető vizet. Mi is vágyunk erre, hogy éltető vizet hoz számunkra. A te éltető beszédelet, az élő vizet, ami az örök életre viszel bennünket, amely által a szomjunk igazán csirapodhat ebben a sivatagi világban. Kérünk, add meg ezt számunkra, hagyj üdüljön fel a mi szívünk a te élő vizeddel. Amen. Néhány előzményt hagy mondjak el ezzel a ige szakasszal kapcsolatosan, hogy még jobban megértsük, hogy mi is történik itt. Ugye Izrael országa már ekkor ketté szakadt, egy északi Izrael, amely megtartotta ezt a nevet, hogy Izrael országa, ez volt a nagyobbik rész. Ebbe főleg ebbe az ország részbe olyan királyok uralkodtak, akik nem követték Istent, nem fordultak Isten felé, hanem inkább elfordultak tőle. Aztán a másik ország rész Júdának nevezték el, ez egy kisebb volt, de itt több olyan királyról olvasunk, akik istenfélők voltak, Isten felé fordultak, és Istent imádták. És a népet is, a népnek a szívét is arra akarták hajlítani. Most az történik itt ebben a történetünkben, hogy északon a király, az Izrael királya, az északi király úgy gondolja, hogy meg kéne támadni Moábot, és segítségül hívja Josafátot, a déli király országának a királyát, és még Edom királyát is hívja ez a király, hogy fogjunk össze így hárman, 3 királyság, aprók a királyságok voltak ezek, apró országok voltak ezek, és együtt így hárman talán meg tudjuk verni Moábot. Moab országát, Moab királyságát. Hát így fogtak össze, és elindultak az útnak, de valahogy ugye átévedtek, bolyongtak a pusztában, ahogy itt olvassuk, és elfogyott a víz, amely életerőt ad, amely fontos egy csatához, és kezdett szomjúhozni az a nagy sereg, kezdett szomjúhozni az állatok is, és eléggé vízjósó jel ez egy sereg számára, így nem lehet csatát nyelni, sőt, még mielőtt odaélnének a frontvonalra, már egy elfáradt, egy elcsigázott sereg vette volna fel a küzdelmet. Hát ez biztos, hogy vereség. Hát nézzük meg, hogy ebben a nehéz helyzetben, amelybe belekerül ez a sereg, ki hogyan gondolkodik. És mi is, amikor belekerülünk egy helyzetbe az életünkben, mert aztán jó sok helyzetet élünk meg, és sok próbát, mert minden napnak megvan a maga baja, akkor mi hogyan szoktunk reagálni egy helyzetben? Hasonlóképpen, mint itt a királyok? Vagy talán esetleg máshogyan? Vizsgáljuk meg ezt. Aztán nézzük meg azt is, hogy ebben a helyzetben mit tesz Isten? Hogyan cselekszik? Kire nézve cselekszik? És végül pedig nézzük meg azt is, hogy hogyan jönnek ki ők ebből a bajból, amelybe belekeveredtek. Vegyük végig sorra ezeket a kérdéseket. Tehát ki mit csinál ebben a nehéz helyzetben? Hát nagyon jellemző, hogy a nem hívő ember, és még a hívő emberre is nem eszel jellemző ez, valami hasonlóképpen beszél, meg szól, mint ahogyan Izrael királya tette Jorán. Mert azt olvassuk itt, hogy amikor ez a nehéz helyzet felállt, amikor szomjúhozott ez a sereg, nem találtak vizet, akkor ezt mondta, hát azért hívta össze az Úr ezt a három királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Vagyis az Isten hibás mindezért, hogy itt vagyunk. Az Isten vezetett el idáig. El akar pusztítani bennünket. Ezért hívott össze. És már megy a vádolás, megy a hárítás, és Istennek a színét úgy tünteti föl, mint aki nem jó Isten. Hát azért hívta össze, hogy elpusztuljunk, végünk legyen. Olyan sok ember így nyilatkozik, amikor baj van. Miért ver az Isten? Miért hozza ezt a próbát rám? Miért sújt engem? Miért tesz tönkre engem az Isten? És mondják, és mondják. És sokszor a mi hibánk miatt kerülünk abba a helyzetbe, amiben keveredünk, de felelős mindezért nem én, hanem az Isten. Nagyon sok ember így vélekedik, és így gondolkodik, és még a hív ember életében is följön egyszer a próbákban, a nehézségekben. Miért? Mit csinál most az Isten? Nem látja, hogy szenvedek, hogy bajba vagyok. Nem segít. És felmerül bennünk egy rossz indulat Isten irányába. Mintha ő nem lenne jó Isten, mintha valami rosszat akarna nekünk ebben az élethelyzetben okozni. Hát nem egyszer lehet ezt megtapasztalni, egyszer egy munkahelyen történt, hogy káromkodott, szitta az Istent egy illető, és aztán eltelt egy kis idő, és megszólalt egy hív ember, és azt mondta, hogy nagyon érdekes vagy te, mert olyan valakit emlegesz állandóan, akinek a létezését is tagadod. Ki én? Mondja nem hívő. Hát mondja, hogy te. Mert nem hiszed, hogy van Isten, és többször emlegeted, mint a hívő ember. Többször kijön a szádon egy nap folyamán, mint egy keresztény hívő embernek a száján. Hát elég nagy bolondságot csinálsz. Hát bolond vagy. Meg is mondta így neki, hogy hát ilyen nem lehet hallani, hogy ha valaki nincsen, azt emlegetjük. És ezzel is bizonyságot tesznek a nem hívő emberek, hogy Isten van, és Isten létezik. Mert amióta a világ fennáll, mindig is így van. A káromkodás nem ment ki a divatból. Ez tovább is ott van. A szitkozódás, Isten felé való hárítás. A felé, akiben nem is hisznek, létezését is tagadják. A legnagyobb ateista is fölveszi az Isten nevét a szájára. Nem tudja, hogy ne vegye föl. És sok ember egy nap folyamán még nagyon sokszor fölveszi. És mindenért Isten a hibás. Még ha a kalapáccsal az ujjomra verek, még azért is az Isten a felelős. És elkezdik szívni. Nem őket, magukat, hogy milyen buta vagyok, hogy magamnak kárt okoztam, kalapáccsal ráveltem az ujjamra, hanem ezért is az Isten a felelős, és elkezdenek kárunkodni. Tipikusan emberi viselkedés, de hagyd mondjam azt, hogy ez nem tőlünk van. Ez nem bennünk merült fel elsőnek, hanem ezt a sátán teszi. A sátán kísértése ebben a világban, hogy mindenért az Isten tegye felelőssé. Még ott az Édenkertben is, amik minden tökéletes volt, ahol nem volt betegség, nem volt általános vírusok, vagy ártó vírusok, nem voltak, ott is a sátán Isten hibáztatja. Amikor megkísérti Évát, akkor azt olvassuk, hogy csak ugyanazt mondta Istenek, kert egyetlen fájáról sem mehettek. Miért is lehetetek van? Mindent megtagadt tőletek? Egyetlen egy fáról se lehet enni? Így állítja már egyből be a mindenható Istent. És akkor Éva mondja, dehogy nem, hát mindenről lehetünk, a jó Istenünk van nekünk, megengedte erről, arról, amarról a fáról, csak erről az egyből nem. Mert ha erről leszünk, akkor bizony meghalunk. És megint jön a sátán, megint rossz színre tünteti fel az Istent, dehogy haltok meg, vagyis egy szóval hazug az Isten, hazudott nektek, és aztán elkezd beszélni arról, hogy ha esztek, akkor olyanok lesztek, mint ő, ezt nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Tehát itt megint irigy az Isten, nem jót akar nektek, el akar zárni valami jót tőletek, és így mutatja be. És Éva ezt benyeli, mint olyan sok ember ezen a világon be is nyeri. És elkezdi mindenért hibáztatni a mindenható Istent. Mert végeredményben azzal, hogy Éva evett, ugyanaz folyta, mint a sátán, hazug az Isten, hazudott, nem akart jót nekünk, eszek ezért erről a gyümölcsről, olyan akarok lenni, mint ő. Elfogadja, amit a sátán mond. És ezt akarja, és ezt sugallja neked is a sátán, nekem is minden nap. Nem jó az Isten, mindenért ő a felelős a te életedben, minden bajnak a forrása ő, és közben ő háttérbe vonul, és minden rosszat ő csinál. Mert ő a bajnak a forrása, ő az, aki elfordította az emberiséget, és az embert az Istentől, és ezért tapasztalom meg annyi bajt és annyi rosszat, de embereket hallom kell szidni a sátánt. Háromolni a sátánt. Halljuk? Nem halljuk. Mert ő a háttérben marad, és mindig újjával mutogat az Istenre, hogy mindenért a jó Isten, aki minden jót tett, és minden jót akar az embernek, ő a felelős minden rosszért. Lássuk meg ezt, amikor előállnak életünkben nehéz helyzetek, hogy bizony ezzel a kísértéssel kell nekünk küzdködnünk, ezzel a kísértéssel kell nekünk nemet mondanunk, ezzel a kísértéssel kell nekünk harcolni, nap mint nap, amikor baj él bennünket, mert a hívő embert is ugyanúgy megkísérti a sátán ezzel, hogy okolja az Istent, hogy hibáztassa az Istent, és nekünk ezekre kell nemet mondani, Isten mellé állni, és meglátni azt, hogy ő szeret, ő jót akar nekünk. Azt olvassuk a példabeszédek könyvében, hogy az ember a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. De mennyire így van. Mi csinálunk rosszat, mi miattunk van, de Istenre hárítjuk. És zúgolódunk ellene. Emlékszek arra az esetre, amikor egy anyukával találkoztam, és elmondta azt nagyon szomorúan, hogy elveszett a lánya, több napja nem találják. Nincs meg. Elment ezen a keddi napon, és most már péntek van, és nincs meg a lánya. Ilyet nem csinál. Minden nap hazajött. Nem találják. Hát, megsajnálja az ember azért ilyen helyzetet, de azért mégis érdeklődtem, hogy mikor látta utoljára. Hát, amikor kiment a négyesre örömlányként. Mert hát én küldtem oda, hogy keressenek kis pénzt. Hát akkor az emberbe megáll az ütőér, és utána még folytatta, Isten miért súly bennünket ilyennel? Miért engedte meg azt, hogy a lányom nem jött haza? Hogy baj történhetett vele? És Isten ellen elkezdett ott a jelenlétemben zúgolódni, és még szívni is az Istent. Na itt kellett megállítani, és elmondani, hogy ezért nem Isten a felelős, hanem nem kellett volna oda a négyes mellé kiküldeni azt a lányt, mert főleg olyan fiatalon, 15-16 évesen. De imádkozzon most, mert Isten képes ebbe a rosszból is jót kihozni, képes visszahozni a lányát, és akkor lecsendesedett, imádkoztunk, aztán egy kicsit megnyugodott. De látjuk ezt ebből a történetből is, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Mi csináljuk a rosszat, mi idézzük elő, mi provokáljuk ki, és utána mindezt rá akarjuk kenni az Istenre, zúgolódik a mi szívünk, mint ahogyan itt olvassuk ebben az igében is, példabeszédek könyvében. Lássuk meg a mi életünkben, amikor jönnek a bajok, ne mi keveredtünk bele, ne mi okoztuk, ne mi provokáltuk ki, és akkor jöjjünk az Úrhoz, ha pedig nem, mert úgy is jönnek a bajok meg a problémák az életünkben, akkor meg tegyük azt, amit Josafát király tett ebben a történetben. Ő nem zúgolódik, ő nem kérdéseket tesz fel olyan értelemben, hogy Isten miért hívta össze ezt a sereget, hogy itt elpusztuljunk, hanem ő azt a kérdést teszi itt föl, hogy van-e itt esetleg az Úrnak egy prófétája, mert Isten ebben a helyzetben, amelyben most belekerültünk, tud mondani nekünk valamit. Az az Isten, akit én szeretek, az ki tud vezetni bennünket ebből a nehéz helyzetből, vizet tud adni, segíteni tud nekünk, mit akar most ebben a helyzetben az Isten velünk. És Josafátban ez mozdul meg, és ebben a helyzetben így jön az Isten. De jó lenne, hogyha ez mozdulna meg bennünk is. Megtagadnák azt a kísértést, hogy nem szídjuk az Isten, nem vádoljuk, nem hibáztatjuk, és a szívünk meg odafordulna Isten felé, Uram, van ez a helyzetem, van ez a problémám, mit akarsz kihozni ebből, mit akarsz nekem mondani most ebben a problémában, mi a te üzeneted? Nincs itt az Úrnak egy prófétája, aki által megkérdezhetnénk az Urat. A bajba kerülő ember akkor teszi jót, amikor ezt kérdezi meg, így fordul Isten felé. És amikor tényleg felé fordulnak, megtalálják ezt a prófétát, Elizeust, akkor megtudják azt is, hogy jó az Isten a nehéz helyzetben. Tud vizet adni, azt is mondja, hogy hogyan tudja ezt végrehajtani. Na meg azt is mondja, hogy még ebből ki is vezet le benneket, még többet is adok nektek. Győzelemre vezeti ezt a sereget. Tehát minden bajban, minden nehézségben jó az Úrhoz fordulni. Jó megtagadna őre a kísértő kísért bennünket, és megtapasztalni, hogy a nehéz helyzetben hozzáfordulva Isten élő vizet ad, győzelmet ad, győzelmesen kihoz abból a problémából, amelyben talán mi bolyongtunk, szédelettünk, nem tudtuk a kiutat, de Isten tudja, meg is tudja mondani, hogy hogyan kell kijönnünk abból, és megtapasztalhatjuk meg erejét. Aztán ebben a történetben azt is látjuk, hogy ebben a helyzetben mit tesz az Isten. Amikor ez a három király így tanakodott, és föltette Josafát ezt a kérdést, akkor egy szolga azt mondta, de van az Úrnak prófétája itt a közelben, úgy hívják, hogy Elizeus. Josafát ismerte is. Biztos hallotta néhány proféciáját, ténykedését, és hozzá is teszi. Ő tényleg az Úr szavát mondja. Na hát menjünk el hozzá. El is megy ez a három király. Most gondoljatok el egy kis egyszerű prófétához, egy kis szegényes prófétához, megjelenik a három előkelőség, három gazdag király, és nem haszal el ott a proféta előttük. Nem húlik a porba, hogy hú, az én kis szerény hajlékomat, micsoda királyok látogatták meg. Mint annyi hívő meg tudna hajolgatni, a miniszter Orbán Viktor bemenne hozzájuk, meg néhány miniszter megjelenne a lakásukba, már a Facebookra fel lenne rakva, hogy különféle fotókban, itt így szerettem, ott így szerettem ezekkel a miniszterekkel, és akkor csúszik, mászik előtte az ember. Nem ezt teszi a proféta. Ő Isten előtt hajlik meg, sőt, nem is néz Edom királyára, nem is tekint Izrael királyára, még azt mondja neki, hogy na hát most haza, menjél haza, ide jössz. Menjél apádhoz, annak prófétáihoz, meg anyádhoz, teleraktad az egész országot bárványokkal, azokhoz fordultál, menjél most is, ebben a nehéz helyzetben. Forduljál a bárhoz, a sertákhoz, meg ezeket az Istenekhez, menjél azokat imád. Még el is akarja küldeni a lakásából. Micsoda fogadtatás mondanánk így. Jönne egy miniszter, az így zavarnánk ki, hogy menjen oda, az imádja azt, amit eddig imádott. Igen, ám csak itt a történetben van egy nagyon kulcsmondat. ami történik, és itt cselekszik a mindenható Isten. Ugyanis a három király közül meglátja azt az egyet, aki Isten félő volt. Josafát a neve. Josafát királyt. És ezt mondja Elizeus a 14. versben, olvassuk. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogyha nem nézném Josafátnak, Júda királyának a szemét, rád sem tekintenék, meg sem látnálak. De mivel ő itt van, de mivel ebben a három királyban itt van ez a hívő király, ezért jön Isten üzenet a prófétán keresztül, de csak ezért, és Isten megáldja az egész sereget, mert ott van ez az egyetlen egy istenfélő király, Josafát. Ő rá való tekintettel az Isten megkönyörül az egész serege, vizet ad, és győzelmet ad ennek a seregnek. Ha ez a Josafát nem lett volna ott, ez nem történik meg. Csak rád való tekintettel látom meg a többit, és könyörült meg az Isten azon a népen. Olyan jó lenne ezt látnád. Nem kell itt nekünk fülünket, farkunkat behúzni ebben a világban, aztán ott elsompolyogni az utcának a végébe, hanem tessék magunkat kihúzni, így kegyelemből, de alázatosan, mert rajtad keresztül az Isten sok mindenkit megállt. Ők nem tudják, a világemberek. Ott, ahol dolgozol, mint hívő ember, rajtad keresztül, rajtad, téged nézve megáldja a főnöködet, megáldja a munkatársadat, rád nézve megáldja a családodat, mert te Istenben hívő ember vagy. Lehet egyedül vagy a családban, senki nem hívő körülötted, de Isten megáldja a családodat, mert te Istenben hiszel. Ez a történet erről beszél. És tudjátok, a Bibliában mennyi ilyen történet van, ami pont erről beszél, hogy egyre való tekintettel Isten képes megáldani a hitetlen embereket, a nem hívő környezetet. Hát csak néhány ilyen esetet hagy hozzak föl a Szentírásból. Említettem a családot, Pál is ír erről az 1 Korintus 7-ben. Ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő feleség által. A hitetlen feleség pedig hívő férj által. Különben a gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Egy valaki a családban, aki hívő, lehet a gyerekek nem azok, a férj nem az, és Isten megáldja a családot. Mert nézi annak az ennek a személyét. Micsoda áldás ez? Micsoda áldást hoz a világ számára a kereszténység? Micsoda áldást hoz egy hívő ember egy helyen, mert ő ott van? És micsoda rombolást okoz, amikor az a hívő ember onnan elmegy? És nincs ott hívő. Hát csak megemlítve Noé esetében nem véletlenül érkezik meg az özönvíz. Mert nagyon kevés a hívő. Összezsugorodott a hívő. Sereg már csak egy családra. És hagyj hozzak még jó néhány példát. Jákob, aki elmegy Lábánhoz, elveszi annak mindkét lányát, ott pásztorkodik Lábának a nyáján, és amikor el akar menni, akkor Lábán ezt mondja, megtudtam a jelekből, hogy te érted, áldott meg engem az Úr. Nem azért, mert te vagy olyan szakértelemmel. Úgy megsokasodott a nyája, és azóta van ez, mióta te idejöttél. Jákobon keresztül áldás lett azon a házon. Vagy nézzük egy másik példát. Mózes történetében. Izrael népe ér az életét úgy, ahogy zúgolódnak Isten ellen, fellázadnak Isten ellen. Sokszor megtapasztalják Isten csodáit, mégsem elég. Amikor nincs víz, akkor már zúgolódnak. Már meg akarják verni Mózes is, agyonkövezni. És azt mondja Isten, elég most már. Elegem van. Betelt a pohár. Én ezt a népet kiírtom, de te nem ilyen vagy, mint ők, nem egy ilyen zúgolódó ember, téged meghagynak, és belőle támasztok népet. Belőle lesz Izrael. Ezt meg mind elpusztítom, akik itt vannak. És Mózes, amikor ezt meghallja, hogy odaveti magát az Isten elé, és elkezd imádkozni, könyörögni, hogy Uram, hát te kegyelmes Isten vagy, te irgalmas Isten vagy, te bűnbebocsátó Isten vagy, könyörülj ezen a népen, aztán eszébe jut a megváltó gondolat. Tehát Uram, Egyiptomban is tudják, hogy te vezettél ki bennünket, meg azt is tudják a környező népek, hogy majd te fogod bevinni az ígéret földjére. Mit fognak mondani a többi nép? Hogy elhagyta őt az Isten? Nem teszi meg az Isten az ő népében ezt? Te érted is. Tedd meg, hogy megtartod ezt a népet. És akkor Isten meghallja ezt az imádságot, ezt a könyörgést, Mózesre nézve, az egész népen megkönyörül. Mert volt valaki, aki odavetette magát az Úr elé, a résre. Úgy olvasok a Zsoltárok könyvében, gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. Mózes egyedül odalép. De jó, hogyha te is oda tudod lépni a résekre, amikor jönne befele az ítélet a családba, vagy a gyülekezetbe, vagy ebbe a városba, vagy ebbe az országba, és a hívők odavetnék magukat a résre, és imádkoznának, könyörögnének. Isten haragja tudna elfordulni, és megtapasztalhatnák az áldást. Hogy nem hagyja el, megkönyörül a magyar népen is, megkönyörül a Karcag városán, megkönyörül a mi családunkon, megkönyörül a mi gyülekezetünkön. Tegyük ezt, legyünk ilyen imádkozó emberek. Mert nézzétek meg, itt is ebben a példában egy újszövetségi példát hozva elétek, amikor négyen cipelik a bénát, és viszik Jézus elé, hogy Jézus gyógyítsa meg. Nem a béna miatt gyógyult, nem a béna hite miatt gyógyult meg. Azt olvasok ott, hogy Jézus a négy emberre tekintett. Nem a bénára. A négyre. A négynek a hitét látta. Akik vitték ezt a bénát. Ő rá tekintett az Úr Jézus. Jézus pedig azoknak a hitét látva mondta a butaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneit. És ezért éri át a gyógyulást. Nem a béna hite miatt éli meg, hanem akik vitték. De jó lenne, tudnánk így vinni embereket Isten elé. És ránk nézve mindenható Isten, és könyörülne meg annak az embernek, annak ötödiknek, vagy hatodiknak, vagy hetediknek, akit oda viszünk a mindenható Isten elé. Vagy annyira szép példa, Pál példája, amikor elfogják, és börtönbe vetik, és Rómába kell neki megjelenni a császár előtt, ezért hajóra is kell, hogy szálljon. Viharba kerül ez a hajó, egyetlen egy hív ember van ott azon a hajón, Pál. És óriási veszély lép fel. És Pál imádkozik, beszélget a mindenható Istennel, és majd feláll a hajóban, amikor már mindenki úgy gondolja, hogy meg fogunk halni, oda fogunk veszni, végünk van. És ezt mondja, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok és akinek szolgálok, ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Látjátok? Az a hajó oda veszett volna, ha nincs ott Pál. Mindenki meghalt volna. De Pálra nézve, Pálra való tekintettel, mindenkin megkönyörült az Isten. És mindenki élve tudott kiúszni a partra, ha hajó oda is veszett. De Pál tartotta meg az összes embernek az életét. Látjátok, milyen fontos egy hívő keresztény ember? Micsoda áldást tud hozni a környezetére? Mennyire ki tudja teljeszteni az oltalmat, Isten oltalmát az ő ima életével, az ő életvitelével? Micsoda oltalmazóvá válik egy keresztény ember mások számára? Tekintsetek így magatokra. Jöjjetek így az Istenhez. Éljétek így a környezetben a ti életeteket. Hogy rátok való tekintettel megáldotta a szomszédot, megáldotta a munkatársadat, mert téged is meg akart áldani vele együtt. Hányszor meg hányszor olvashatjuk a Szentírásban ezekhez hasonló történeteket. Vagy ott van a királyok, krónikák könyve. Már nem él Dávid, már rég meghalt, de rosszat teszek a királyt. És azt mondja Isten, Dávidra való tekintet, az én szolgámért nem jön az ítélet. Dávidért. Hányszor olvassuk ezt a Bibliában? Pedig már Dávid 200 éve meghalt. És én mindig az Isten emlékezik, és Dávidért megkönnyörül a következő királyok életében. És a népnek az életében. Mert ott van benne a 10 parancsolatban, hogy akik engem tisztelnek, ugyanis van? Hány ezer évig? Ezer éziglen? Megáldom azokat? Egy nagymama, egy dén nagymama, aki már nem él, vagy 200 évvel ezelőtti rokonod, akiről nem is tudod, hogy hívő volt, de könyörgött az utódokért, a családért, és Isten őrá való tekintettel még mindig megáldja a családot. Őrá néz. Mint olyan Géda bácsi mondta, hogy az ő anyukája imádkozott érte, és az anyukája imádsága, hogy mindig ott van az Isten előtt. És megáldja őt. Vagy nézzétek csak meg az utolsó időkben, itt is ez történik, tele van a Biblia ezzel, hogy Isten által áldja meg ezt a világot, a mindenható Isten. Isten ezáltal rövidíti meg az időket is. Hiszen azt olvassuk, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. A világ emberek is nyomorogni fognak, az istentelen, ateista emberek is nyomorogni fognak a világ nyomorúságán, és olyan nyomorúság tör erre a világra, ami soha nem volt ezelőtt, mely nem is lesz. Borzalmas lesz, ami a Jelenések könyvében le van írva. És azt olvassuk, hogy ott is azért rövidítetnek meg a napok, mert Isten az övéire tekint, a választottakra tekint, és megrövidülnek, és a nyomorúságot az ateisták is kevesebb ideig fogják megtapasztalni, mert a választottakért az Isten rövidít. Látod, milyen fontos van vagy ebben az életben, hogy kiválasztottad Isten, hogy eszközként akar használnod Isten, és munkálkodni akar rajtad keresztül, és sokszor nem is tudjuk, hogy mennyi áldás van rajtunk keresztül mások felé. Hát az ateistáknak főleg nem tudják, hogy azért áldatnak meg, mert te ott vagy. Ott vagy közöttük, imádkozol értük, és viszed a Szent Igét, meg közösséged van mindenható Istennel. És tudjátok, sokszor ilyenkor fölmerül sokakban, hogy elég csak a nagymamának hívőnek lenni, és akkor ő általa mi is a mennybe jutunk. Ugye? Van ilyen gondolkodás. A nagyi csak imádkozzon, könyörögjön, aztán az unokák is majd a nagyin keresztül bevonulnak a mennybe. Na ez nem így van. Ez már nem így van. A mennyei áldást nem az emberen keresztül tapasztalható meg. A mennyei áldást nem egy nagymama fogja majd, ő általa fogja, majd ő rá nézve fogja az Isten megengedni, hogy az unokák is, meg a többiek is bemenjenek a mennybe. Nem. A mennybe tényleg valaki által lehet bekerülni. Egy valakire néz a mindenható Isten. De az nem ember. Az Isten ember. Jézus Krisztusra. És ő rá nézve engedi meg. Ő által, az ő áldása által engedi meg, hogy sok emberbe menjen. Sok bűnös emberbe jusson. Egyszer egy kis vasárnap iskolában, amikor a lelki pásztor erről oktatott, hogy Jézus Krisztus által lehet a mennybe bejutni, akkor egy kisfiú előállt, és azt mondta, hogy ő neki van egy gondolata, hogy hogy fog ez megvalósulni. És akkor kérdezte a lelkész, hogy hát mondd el nekünk, hogy te hogy gondolod, hogy Jézus Krisztus által mehetünk be. Azt mondja, hogy Jézus előre megy, és azt mondja, hogy akik bennem hisznek, hátam mögé mindenki. Takarj! Mindenki takarjon! Mindenki rendezkedjen be hátam mögött! És akkor egy nagy oszlop jön létre, egy nagy hosszú sor jön létre, senki nem lóg ki, mindenki úgy áll be egyenesen Jézus háta mögé. És akkor megjelenik a nagyatya, az Atya Isten, aki mindenkit ítélni fog, és ránéz Jézusra, tudja, hogy mögötte ott vannak a bűnös emberek, De mivel Jézus áll elő, ő rá való tekintete azt mondja, ez a sor mehet. Mehet a mennybe. És akkor be lehet menni. De jó, hogyha te odaálltál már ebbe a sorba. Hogy hiszel Jézusba, megvallottad az bűneidet, és takarásba vagy. Jézus oltalmába vagy. És ő rá való tekintettel megbocsátad Isten. Az ő kereszt halál által bejuthatsz a menny dicsőségébe, és mehet a sor. És ott lesz abban a sorban te is. Ő által kapunk áldást, mennyei áldást, ő által minden a miénk lesz. És milyen jó ebbe a sorba beállni. De lásd meg azt is az életedben, hogy rád nézve az Isten sokakat megállt ebben a világban. Aztán még végül azzal szeretnék foglalkozni, itt a legvégén föltettem egy olyan kérdést is, hogy végül hogy jön ki ez a csapat ebből a nehéz helyzetből, ebből a szomjúságból, ez a sereg, hogy menekül meg? Elizeus, amikor hívja a lantost és ihletet kap, üzenetet kap Istentől, akkor ezt mondja. Csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megterik ez a patakmeder vízzel. És ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is, de még csekéség az Úr előtt, Moábot is kezetekbe adja. Vagyis Isten hozza ki ezt a sereget ebből a nehéz helyzetből, de azt is elmondja, hogy hogyan jöhetnek ki. Mit kell nekik tenniük? Mert Isten áldását fel kell fogni. El kell fogadni. Csak azt fogja megtapasztalni. A patakmederbe gödröket kellett ásni. Ez volt a felfogás. Ez volt az engedelmesség. És nem volt eső, mégis jött, és áradt az életvize. Megteltek azok a medrek, gödrök, ihattak belőle. És még ez a víz még győzelmükre is szolgált. Mert amikor megtelt az a vidék vízzel, és ittak, akkor az ellenség már ott volt a közelben, azon a reggelen, és nézett feléjük, és azt vették észre, hogy az nem víz, ők nem víznek látták, hanem vérnek látták. És azt gondolta Moáb királya, hogy itt a három király egymást összeveszve, egymást írtották ki, ezért van annyi vértócsa, úgyhogy mehetünk gyorsan, fölvehetjük a sok zsákmányt. És elindult Moáb serege. Azzal a hittel, hogy az ellenség már ártott magának, levágták, lemészárolták egymást, és nekik már csak annyi dolgok van, hogy fölszedjék a felszereléseket. De amikor így odaérkeztek el, felkészületlenül, akkor vették észre, hogy és semmi vér nincsen, ez víz, és a sereg ott áll, és vége lett nekik a Moábiaknak. Nem felkészülten mentek, és rájuk rontott ez a sereged a három király, és megverte, és győzelmet adott a mindenható Isten ennek a három királynak Moáb fölött. Legyünk engedelmesek Isten felé, ásunk gödröket, amikor jönnek a próbák, hittel váljuk őt, hogy ő érkezni fog. Olvasok a Zsoltár a könyvében is, hogy várva válja a lelkem az Urat. Itt őrök a reggelt. Mert mit vár? Azt várja, hogy jön. Jön az ő áldásával, jön az ő megmentésével. És ez egy gödörásás. Amikor így vagy a problémában, hogy várom az Urat, ő fog érkezni, ő meg fog engem segíteni, ő jönni fog, ő ígéretet mondott nekem. És akkor jön az éltető víz, megárad, és betapasztaljuk, hogy győzelmesen kihoz bennünket a mindenható Isten abból a helyzetből. Megtéveszti még az ellenségünket is, a sátánt, és Jézus vére oltalmat ad nekünk. Isten kegyelméből megtapasztalhatjuk így a próbatételekben, hogy ő cselekszik. De jöjj hozzá, amikor próbatételbe vagy, fordulj felé, ne engedj a kísértőnek, hanem felé fordulva őt keressed, tapasztald meg azt, hogy ő megáll téged, sőt, rajtad keresztül áldásokat ad a próbában másoknak is, és tapasztal meg azt is, hogy éltető vizet ad, mert te várod, gödröket ásol, és érkezik az Isten áldása, érkezik a győzelem, és kivisz téged abból a próbatételből, abból a nehéz helyzetből, amelybe talán belekerültél. És bennünket tényleg kiemel majd ebből a nagy próbából, erről a földről, és megérkezhetünk oda, ahol az életvize lesz, a menny dicsőségébe, és az örök győzelmet ünnepelhetjük, őt magasztalhatjuk, mint győztesek, mert Jézus Krisztus által győztesekké tett bennünket Isten. Amen. Menj, édesatyánk, jövünk te hozzád. Áldunk, hogy te tudsz rajtunk segíteni egyedül. Olyan közel állunk sokszor a halálhoz, mert elfordultunk te tőled, az élet urától. És nem egyszer próbatételeket, nehézségeket élünk meg. És azt is tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál. De köszönjük, hogy nem akarod a mi halálunkat, hanem azt akarod, hogy az ember éljen. És áldunk ezért, hogy elküldted egyszülött fiadat, Jézust, aki kész volt éltünk és miattunk halálba menni, kész volt felemeltetni ott a kereszten, hogy azok, akik hittel rátekintenek, akik ő benne hisznek, és ő benne bűnvallást tesznek, megmeneküljenek, bocsánatot nyerhessenek. Így jövünk eléd, Urunk. Fölemeljük tekintetünket rád, a bűnnek mocsarából, vétekből, a kígyó marása után. És szeretnénk megtapasztalni, Urunk, hogy te megbocsátod minden bűnünket, eltörled azokat, és éltető erővel ajándékozol meg bennünket, az élet vizével és győzelemmel. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtapasztalhatjuk ezt. Kérünk, jöjj, mosd el álmosságainkat, zúgolódásainkat, panaszkodásainkat. Bocsáss meg, hogy rávet bennünket és a sátán nem egyszer, hogy rossz gondolatunk lehessen, és legyen, hogy ellened forduljunk, vagy lázadjunk. Tisztítsd meg a mi szívünket, és hagyd ragaszkodjunk te hozzád, és hagyd tudjuk felemelni tekintetünket hittel, várva téged a próbában, várva téged a nehézségben, várva téged a bűnben, hogy kiemelj bennünket, hogy megtisztítsál bennünket, hogy fölemeljél magadhoz a menny dicsőségébe, és ott lehessünk az élet fájánál, az élő víznél, az élő folyamnál, és téged magasztaljunk örökkön örökké, azért a győzelemért, amit ott a kereszten és feltámadásod által elvégeztél. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk most rád, így úrvacsorázhatunk, vehetjük a kenyeret, vehetjük a poharat, és emlékezhetünk a te kifolyt véredre, emlékezhetünk megtört testedre, hogy te általad és te érted. Miránk is rám borul az áldás, rám száll az áldás, Jézus Krisztusra nézve. Dicsőítünk és magasztalunk ezért, Urunk. Áld meg úrvacsorai közösségünket, Szent nevedben. Amen. Amen.